hogy a két úr közül melyiknek szolgáltam én inkább. Ugye hallottuk a Szentreckében, hogy mindnyájunkban két erő viaskodik, a test és a lélek, az evangéliumban pedig azt hallottuk, hogy nem lehet egyszerre szolgálni Istennek és a mammonnak. Két úrnak nem lehet szolgálni. El kell dönteni, hogy kinek a szolgálatába áll a mi életünk. Itt a Szentlecke kapcsán azért nagyon fontos ezt megérteni, hogy amikor a test cselekedetei ellen szólal fel a Szent Apostol, akkor nem a mi teremtett húsvér testünkre gondol. Tehát a mi keresztény hitünk nagyon messze áll a gnoszticizmustól, amely ugye azt mondta, hogy az anyag és ezzel együtt az emberi test is mindaz, ami bennünk biológia, hogy az mind a gonosztól van. És csak a szellem és a lélek az Istennek a teremtménye. Sokszor minket katolikusokat is vádoltak, és a mi atyánkat, Szent Ágostont is azzal, hogy ezt a gnosztikus manicheista szemléletet behozta az egyházba, és hát azért vagyunk mi olyan szigorúak a test bűneinek a tekintetében. Pedig testvérek, semmiképpen nem az Isten teremtményét, az anyagot és a testet becsméli az apostol, hanem ez a test, ez azt a bukott természetet jelenti, amelyet mindnyájan hordozunk, mindnyájan örököltünk, és amely mindig próbál kibújni az Isten törvénye alól. Mindig próbál a maga vágyai, pillanatnyi érdeke és élvezetei után menni, és ilyen módon ellensége az Istennek és lázad az Isten ellen. De azt is látunk Szent Pál apostolnál, hogy itt nem csak pusztán a tisztaság elleni bűnöket sorolja fel az apostol, hanem olyan belső lelki bűnöket is, amelyek nem nyilvánvalóak és látványosak a külső szemlélő számára, amilyen a bűn, a kínúság, a belső visszájkodás, a szabadások, és bizony testvérek, ezek mind ugyanúgy ellenségé az Istennek, és belülről rombolják a mi fölkentségünket, az Istentől való választottságunkat, és a mi Isten gyermeki méltóságunkat. Most, amikor hétfőn megemlékeztem a szerzetesi örökfogadalmam óta eltelt 10 évről, Szent Ágoston atyák ünnepén szoktuk legtöbben remontdejek letenni a fogadalmainkat, hát akkor bizony ez egy nagyon komoly lelkiismeretbeli kérdés, hogy hogyan állunk ezekkel a belső bűnökkel és árulásokkal, amelyek nem olyan látványosak. Ezért adok a mai napon nagyon hálát, hogy a papi életem nagy részét én közösségben élhettem le. A szerzetesi élet az egy hatalmas nagy kegyelem, pontosan a közösségi jellege miatt. Papságom első 10 évében egyházmegyés pap voltam, és nagyon erősen megtapasztaltam azt a hátrányt és azt a nehézséget, hogy azért az egyházmegyés pap alapvetően a szeminárium 6 éve után kikerül egy magányos helyre, ahol ő teljesen egyedül van, nem csak fizikailag van egyedül, hanem olyan értelemben is, hogy felügyelet és kontroll nélkül. A püspök ugye legtöbbször messze van, a átlag pap csak évente párszor találkozik vele, egy pár órára, azt is csak felszínesen. Paptestvérek is legtöbbször hát a környéken több kilométerre való plébániákon teljesítenek szolgálatot. Jó az, hogyha az embernek azért van egy-két pap barátja, akivel megoszthatja belső ügyeit is, akik belelátnak az életébe, a lelkébe, és tudnak neki jó tanácsot adni, vagy testvéri figyelmeztetést adni, de legtöbb esetben azért nincs olyan fajta szoros közösség, amely egyszerre támogatás, biztatás, és ugyanakkor azért egy ellenőrzés, egy kontroll is. Mert hogyha az ember közösségben él, akkor nyilvánvaló, hogy olyan látványos külső bűnöket azért nem követhet el, mert az felbűnik, mert azért mások szólnak is nem engedik meg, hogy elcsúszol. Ugye, hogyha egy hármas szerzetesi fogadalmat nézzük, akkor nyilvánvaló, hogy például a szegénység terén nem engedi meg a közösségi élet, hogy én harácsoljak magamnak valami hatalmas vagy magán vagyok, mert ez nyilvánvaló felbűne, és nem lenne elfogadható a többiek számára. Tehát abba a keretbe kell beilleszkednem, abból a közös földi vagyonból élni, ami a rendnek a tulajdona. Nincsenek ilyenkor az embernek nagy magánbevételei, amikből annyira fényűző és luxus életet élhetne. Tisztaság terén is azért nyilvánvaló, hogyha valaki törvénytelen és bűnös kapcsolatokba keveredne, hogy akkor az is feltűnne, és ott is a testvéri közösség megakadályozná, hogy a lejjön az ember tovább jusson. Az engedelmesség terén megint csak alapvetően ugye egy szerzetesi közösségben mindenkinek betekintése van a másiknak a ügyeibe, a teendőibe, hogy hova megy, mit csinál, mivel foglalkozik, mivel tölti az idejét, és alap nagyon sok dolgot egyébként közösen is csinálunk, úgyhogy nem csak az én saját projektem és az én saját életfeladatom ez, hanem közösen végezzük a lelkipásztori feladatokat, és ez azt jelenti, hogy másoknak nem csak betekintése, de beleszólása is van a legszemélyesebb ügyeinkben. Tehát itt megint csak az engedelmesség terén nem engedi meg ez a közösség élet, hogy az ember annyira hát elcsúszol és a saját útjain járna. Azonban mindig az a kérdés, hogy nem elég pusztán külsőleg teljesíteni a törvény. Nem elég pusztán mások szemében erényesnek lenni. Mert ezek a külsőleg látható dolgok nagyon sokszor csalókák, nagyon sokszor pusztán a felszínt jelenti. És belülről azért, hogy az Úr Jézus a farizeusokat korvolta, hogy olyanok vagytok, mint farizeusok, mint a meszel sírok. Hogy kívülről ki vagytok meszel, de ki vagytok díszítve, de belülről tele vagytok rohadt holttestekkel és mindenféle undoksággal. Tehát ezt a belső undokságot és rohadást kell ugye kitáplálni, kiplántálni magunkból, és ez egy életnek a nagy feladata, amihez szükségünk van az isteni kegyelem nagy erejére. És ezért akkora vigasztalás a mai evangéliumnak is a tanítása, hogy ne vagyunk magunkra hagyatva, hanem alapvetően a gondviselés irányítja az életünket. Az Isten tenyerén élünk, és az Istennek a határozott akarata az embernek az üdvössége. Tehát számíthatunk arra, hogy mindig megadja nekünk azt az összes kegyelmet és ajándékot és karizmát, ami kell az általa kijelölt feladatunk betöltésére, és leginkább megadja az eletekedő kegyelmet ahhoz, hogy üdvözlődjünk. Tegnap az egyik kispaptársamnak volt a püspök szenteléseit a bazilikában, ő ugye az Budapest Esztergomi Főegyházmegye új segédpüspöke, és nekem nagyon tetszett az a mondat, amikor kiemelte, hogy neki soha nem volt életcélja az, hogy püspök legyen, hanem ő most is csak egyet akar, hogy szent legyen. Mert az embernek a földi karrier az nem tud igazi belső boldogságot, végét, kiegyensúlyozottságot adni. A földi feladatok, a földi címek és rangok azok inkább a felelősséget és a feladatot jelenti. Egy dolog van, amire mindjártnak törekednünk kell, olyan hivatásban, olyan környezetben, olyan feladatok között, ahol Isten helyezett, ez az egy közös feladatunk, az életszentség, az üdvösség. És pontosan ehhez kapunk meg mindig az isteni támogatást. elfogadom az Istennek az akaratát. Persze, próbálom azért keresni a saját vágyaimban is az Istennek a vezetését, saját elképzeléseimben is azért meg kell találnom azt, hogy mi az, ami ebben Istentől származik, de mindig késznek kell lenni elfogadni azt, ha valami nem úgy történik, hogy azt én szeretném és én elképzeltem. Mert a Jóisten nem egy ilyen házidomított Isten, akinek az a feladata, hogy egyszerűen teljesítse a kívánságainkat, hanem ő az Úr, ő az irányító mindnyájunknak az életében, és ezért a legfontosabb és egyben legnehezebb feladat, hogy ezzel az isteni akarattal azonosulni. Gondoljuk bele, hogy ez az Isten fiának se volt könnyű, mert ő is a szenvedés pillanataiban azt kérte, hogy Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, és a test, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. De mindig ott volt végszóként az, hogy de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És hát ő, aki az Isten fia volt, mégis kettős természettel rendelkezett, és kettős akarattal is. És nem volt azért könnyű, de küzdelembe, egy mély lelki küzdelembe került az Isten és az emberi akaratnak az összehangolása. És ez az az mi életünknek az igazi nagy kihívása, amit mindnyájunknak meg kell küzdeni és meg kell harcolni, de mindig bízva abban, hogy az a legjobb számunkra, amit az Isten eltervezett, amit az Isten akar, és ezért nem kell félni a jövőtől, nem kell félni a kihívásoktól, hanem rá kell hagyatkozni az isteni vezetésre. Ő ugyanis ahhoz adja meg a kegyelmet, hogy az ő akaratát cselekedjük, és nem ahhoz, hogy a mi saját elképzeléseink után menjünk. És amit így elmondtam a papi meg a szerzetesi életről, az azért ugyanúgy alkalmazható a világi hívek életére, és különösen is a családosok életére. Mert hiszen a házas ember, a családos ember is egy közösségben él. Egy olyan közösségben, ami megszentelt, kegyelmi, szentségi közösség, de ez a szent jellege semmit sem csökkenti a nehézségeket, a sorgódásokat, a küzdelmeket. Mert ahol különböző természetű, különböző elképzelésű, különböző jellemű emberek együtt vannak, ott szükségszerű, hogy legyenek összetűzések, legyenek sorgódások. De pontosan ezek a sorgódások azok, amik formálnak minket, amik a legtöbbet teszik a mi lelki előhaladásunkért, ami tökéletesedésünkért az Isten akarata szerint. És ezért mondjuk azt, hogy a családi élet a keresztény erényeknek a legkiválóbb iskolája. Én a jegyeseknek mindig azt mondom, hogy nekem könnyű papként szerzetesként, mert akinek én odaadtam az életemet és elkötelezettem magam mellette, az maga az Isten, aki tökéletes, aki végtelenül szent. De egy házasságban két tökéletlen, gyarló, hiányokkal teli ember köteleződik el egymás mellett, tehát szükségszerű, hogy több legyen a konfliktus és a kihívás, ezért azzal szoktam a jegyeseket kicsit megijeszteni, hogy ők a legszigorúbb életformát választottak. A legszigorúbb szerzetes rendet, ami a katolikus egyházban létezik, mert vakon beleugrottak egy hatalmas nagy szakadékba, és ezt emberi józanság a logikával nem is szabadna meglépni, ha csak nem bíznak a Jóisten gondviselő szeretetében és az Isten tervében, aki ezt az életutat jelölte ki számukra, és ebben rejtett el a számukra szükséges kegyelmeket és erőt, hogy mindig. És azért, hogyha már egy jubileumi szentmisét tartunk most is hálát adunk a kapott kegyelmekért, akkor hadd idézzem föl még egyszer egykori spirituálisunk, Bábel Balázs kalocsai érsek szavait, hogy a hűség az akkor kezdődik, amikor már nincs kedved hozzá, amikor már nehezebb esik. A szeretetnek a legfontosabb megnyilvánulása az nem az érzelemben található, hanem az akaratban, és pedig a hűséges kitartásban, az akarat hűséges ragaszkodásában, abban, amit elhatározott. akkor ebben mutatkozik meg a szeretetnek az igazi minősége és mélysége, hogy ezt akkor is meg tudom tenni, és akkor sem fordulok vissza, és akkor sem dobom le a tervet, hogyha nagyon nehezen esik, hogyha nagyon nem okoz örömet és élvezetet, és hogyha nagyon nem az én terveim szerint való. Hát én azt kérem testvérek, hogy kérjük a mai napon számomra és mindnyájunk számára is a kegyelmet, hogy a hűségben kitartsunk, az igazi szeretetben, amely mindig az Isten akaratához igazodik, amely mindig tud áldozatot hozni és lemondani az Úrért és az ő országáért, hogy megvalósuljon a mai evangéliumnak ez a gyönyörű utolsó mondata, hogy ti pedig keressétek elsősorban az Isten országát és annak igazságát, és legyetek teljesen meggyőződve.